Áldunk azért, Urunk, hogy a pecséttel a Szentírásban Te nem csak a szeretetedről beszéltél, hanem arról, hogy hozzá tartozhatunk, a Tiéd vagyunk, és ez mindent jelent számunkra. Örök boldogságot a kárhozat helyett, a földi életünkben kiegyensúlyozott életet, munkát, pihenést. Köszönjük, hogy mi hozzá tartozhatunk. Bocsáss meg, hogyha ez nem látszik meg mégsem az életünkön. Kérünk téged arra, hogy hagyd lássen csak ugyanolyan fiatal életünk, akik ismernek a Krisztusi életet, láthatják rajta. És munkád azt is kérünk, hogy most is, ahogy a Bibliát tanulmányozni készülünk, akarjunk elsősorban rád figyelni, és téged jobban megismerni. És amit nekünk mondasz magunkról, még ha fájó is talán, akkor is fogadjuk el alázattal, és hívjunk a kegyelemből. Amen. Mózes első könyve 5. rész és a 6. rész első 8 verse. Ez az Ádám nemzetségének könyve, amely napon teremti Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremti azt, férfivá és asszonyá teremti őket, és megáldotta őket, és nevezi az ő nevüket Ádámnak, amely napon teremtetének. Élt vala pedig Ádám 130 esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezi annak nevét Sétnek. És teljének Ádám napjai, miután Sétet nemzette 800 esztendőre, és nemze fiakat és lányokat. És lőn Ádám egész életének ideje 930 esztendő, és meghala. Éle pedig Sét 105 esztendőt, és nemzi Énost. És éle Sét, miután Énost nemzette 807 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. És lőn Sét egész életének ideje 912 esztendő, és meghala. Éle pedig Énost 90 esztendőt, és nemzi Kénánt. És éle Énost, miután Kénát nemzette 815 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat, és lőn Énost egész életének ideje 905 esztendő, és meghala. Éle pedig Kénán 70 esztendőt, és nemzé Mahalálélt, és éle Kénán, miután Mahalálélt nemzette 840 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat, és lőn Kénán egész életének ideje 910 esztendő, és meghala. Éle pedig Mahalálélt 65 esztendőt, és nemzé Járedet, és éle Mahalálélt, miután Járedet nemzette 830 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat, és lőn Mahalálélt egész életének ideje 895 esztendő, és meghala. Éle pedig Járedet 162 esztendőt, és nemzi Énokot, és éle Járedet, miután Énokot nemzette 800 esztendőt, és nemze fiakat és lányokat, és lőn Járed egész életének ideje 962 esztendő, és meghala. Éle pedig Énok 65 esztendőt, és nemzi Métusélát. És járt Énok az Istennel, miután Métusélát nemzette 300 esztendei, és nemze fiakat és lányokat. És lőn Énok egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Éle pedig Métusélá 187 esztendőt, és nemzi Lámeket. És éle Métusélá, miután Lámeket nemzette 782 esztendőt, és nemze fiakat és lányokat, és lő Mahalálél egész élet, bocsánat, és lő Métusélá egész életének ideje 969 esztendő, és meghala. Éle pedig Lámek 182 esztendőt, és nemze fiat. Nevezi azt Noénak, mondván, ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban, és kezünk terhes fáradozásában a földön, melyet megátkozott az Úr. És éle Lámek, miután Noét nemzette 595 esztendőt, és nemze fiakat és lányokat, és éle Lámek egész életének ideje 777 esztendő, és meghalt. És mikor Noé 500 esztendős volt, nemzi Noé Sémet, Kámot és Jáfetet. Lőn pedig, tovább megyünk, hogy az emberek sokasodni kezdjenek a föld színén, és lányai születének. És látták az Istennek fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket mindazok közül, akiket megkedveltek. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. És óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok szültek nekik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva híres neves emberek voltak. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik a szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a föld színéről, az embert, a barmat, a csúszómászvállatokat és az égmadarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. A 8. vers, még ezt olvasom, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Ahogy a 4. részt is befejeztétek az elmúlt alkalommal, már ott azt az örömhírt olvashattuk és érthettük meg, hogy Ábel helyett adott Isten utódot Ádámnak és Évának, és ő lett Sét. És nagyon fontos, hogy a messiási vonal Séten keresztül valósulhatott meg Isten ígéreteképpen. És itt az 5. részben Sét utódait mutatja be az írás. Hogyha a Krónikák könyvét olvassuk, vagy a Máté evangéliumában, vagy Lukács evangéliumában az Úr Jézus nemzetség táblázatát, családtáját, akkor találkozhatunk ezekkel a nevekkel. Tehát fontos, hogy Isten ígéretet megtartó hűségét és a bűneset után is az ő kegyelmének a nagyságát akarja megkérdetni ez a nemzetség táblázat, hogy az asszony maga kiú fejére tapos majd, emlékeztek ezt ugye a sátának mondta Isten, de Ádám is Éva hallhatta, hogy ez az ígéret is beteljesedhessen, ez itt nagyon fontos, ez az 5. rész. Mielőtt én folytatom, szeretném megkérdezni, hogy milyen szavakat hallottatok sokszor az 5. részben. Most koncentráljunk arra.
Év.
Év, igen.
Nemzé.
900. Igen.
500.
Nem, legtöbbször majdnem, legtöbbször 900 volt, igen. És meghala, igen. És élt, igen. Látod, ki mire figyelni. Így van. Egyébként és a meg... Azt mondták már? Fiakat és lányokat.
Élemék.
Jó, oké. Nem miután, tehát, hogy... Nem azt, hogy nemzet valakit, és utána élt még. Tehát nemzet valakit élt még, és nemzet fiakat és lányokat. Tehát mindig ki van emelve egy valaki, és utána fiakat meg lányokat. Így van. És akkor mi volt furcsa?
Nagyon sokáig éltek.
Így van. Nagyon sokáig éltek.
Furcsa volt az elején, hogy többet számba mondtam, hogy nevezte őket
át. Igen, igen.
Nekem mindjárt kérdés most
lesz. Jó van.
Neked is van egy, hogy miért itt a hatodik részben, hogy az Isten fia bementek az emberek lányai.
Igen,
lányai.
Hát igen, ezeket kell majd megbeszélni, így van. És más valami még az 5. rész? Ja, óriások voltak, igen, tehát. Ugye a Góliát is elég nagy ember volt. 3 méter magas lehetett, ha volt 1 centi haja.
Góliát.
Csak gondolom, igen. Ez ahogy a 6. rész. Nem baj, nyugodtan a 6. részben ismertünk. Tehát a 6. részben ugye az És meghala című szomorú kijelentés, a 6. részben, hogy megsokasodott a gonoszság.
Tehát, hogy miért mondani, hogy el akarjuk pusztítani mindent, amit...
Igen. Ez olyan nehéz. Igen. Mit gondolt, mi vezettem be ezzel rögtön az egészet, hogy itt most evangéliumról van szó, az 5. részben is, meg hogy Isten hűséges az ígéretéhez. és közben el fog mindenki pusztulni, úgy tűnik az első hallásra.
De Énok, azt meg is van.
Na, igen. Láttam, hogy azt hittem, hogy Énokot nem fog egyikötök sem mondani, hogy ott van ez az Énok. Az Noé? Az Énokot magához vette. Hány évet élt Énok?
Nem.
900-hoz képest. Fiatalon ment el.
No.
Ja. Az vitte tovább, onnan... Mondjad?
Ő vitte tovább, a nemzetség.
Igen.
Ez az első kívülmény,
nem? Hát most azt tudjuk, hogy még hány éves volt, és nemzette azt a valakit, és akkor az ő neve szerepel az Úr Jézus nem, családfájában is. És azt is hadd mondjam ötön nektek, hogy vannak olyan családfák a Ószövetségben is, meg hát a Jézus családfájában is, ahol az, hogy apa meg fia, ugye az a ősi nyelveken az jelenthet nagyapa, unoka, sőt, ükapa, ükunoka, vagy több generációs kapcsolatot is. És ez a nemzette, azért szeretem a Káli fordítást, a nemzettét, mert ez jobban visszaadja azt a jelentést, a szónak, amit tényleg ott a Héberben is benne van, hogy vannak írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy itten visszaszámolható az, hogy mennyi idős az emberiség, de tényleg tény az, hogy a nemzetség táblázatokban vannak ugrások. Van, amikor kiemeli, hogy valakinek az utóda, és közben kiderül a másik bibliai helyről, hogy ő az ükunokája. És ez a nemzette, ez lehet így is, tehát a jelentése is lehet így, hogy nemzette azt a valakit, tehát mondjuk Ádám és Sét esetében, mert tudjuk, hogy atya-fiú kapcsolat, csak mégis hagyd mondjam én nektek a nemzette szó értelme miatt, hogy Ádám nemzette Sétnek a valakiét. És akkor rajta keresztül, Séten keresztül megy tovább a bibliai családfa. Szóval ez azért fontos, hogy lehet, hogy vannak lukak a családfában. Az is biztos, hogy látszik, hogy ki volt Ádám után a hetedik. Például. Ha? Viszont tudok számolni? Kire jön ki a hetedik? Aha. Tehát ez az ószövetségi családfákra jellemző, hogy ilyen üzenetet is akar. Például a Máté evangéliumában Jézus családfáját úgy mutatja be, hogy 14-14-14. És ugye a 7 az a teljesség számát jelzi, és akkor ilyen szinten is benne van. Ezt azért kell elmondani, mert akik azt mondják, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy apa-fiú kapcsolat, akkor ők visszaszámolhatnak, és meg volt hány, tehát az emberiség hány ezer éves úgymond, de ha vannak, és ez a valószínű, ha vannak ilyen nem apa-fiú kapcsolatok is ebben a nemzeti táblázatban, akkor nem lehet visszavezetni egyértelműen. A konzervatív bibliatudósok így szokták mondani, hogy 6-10 ezer éves lehet az emberiség. Tehát 6-10 ezer év. Tehát Sét megszületett, és ezt a megelőző részben megtudtuk, és az ötödik részben rátér a családfára. Ez Ádám nemzetségének könyve. Ez a kifejezés, erre már utaltunk az előbbi részeknél is, hogy ez bevezeti a családfát. És ez azért kedves, mert mutatja, hogy rögtön az elején, hogy Ádámnak van családja, van családfája. tehát halad előre az ígéret beteljesedése. Tehát ha itt nem lenne semmi leírva, más, csak ennyi, hogy ez Ádám nemzetsége könyve, aztán olvasnánk, hogy lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek, akkor tudhatnánk, hogy van családfa, de éppen a messiás ígéret miatt a családfának az egyes tagjait is akarja az ige kiemelni. És azt vegyük észre először, hogy Ádámot így olvastuk, Isten hasonlatosságára teremtette az embert, viszont Ádám már sét Nélust olvastuk, hogy nemze az ő képére és hasonlatosságára a harmadik versben. Ádám Isten képére és hasonlatosságára, a sétnél ott van, hogy az ő, tudnék, Ádám képére és hasonlatosságára. Csak egy megjegyzés, hogy ebben benne van természetesen az, ugye, hogy sét is ember, de az, hogy az Ádám apja képére hasonlatosságára, hogy ő a bűneset utáni állapotra születik meg. Ez a kifejezés, hogy az ő képére és hasonlatosságára jelzi, hogy nem abban a tisztaságban, szentségben, amiben Ádám és Éva teremtetett, hanem sét is bűnösként születik. Fogantatik és születik. Ez nagyon szomorú, mert így még inkább érthető a folytatásban, hogy sét is, ezt olvassuk, hogy és meghalt. Ádám is meghalt, meg sét is, és meghala, ugye Pál így, és meghala. Arra is vissza kell mennünk, hogy ugye Isten mondta, hogy amennyiben eztek a fáról meghaltok, vagy meghalsz, és hogy Ádám és Éva nem azonnal halt meg, és emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy ott elsősorban a lelki értelmemet halálra gondoljunk, a Ószövetség is tud erről, de természetesen benne, és ugye az azonnal bekövetkezett, a testi halál pedig, amint látjuk, itt derül ki számunkra, hogy mikor hal meg. Ugye Ádám 930 évet élt. A legöregebb ember a Földön mennyi időt élt?
969.
Igen, és őt hogy hívták? Matuzsálem szó innen jön, Métus Éla, Matuzsálem. Magyarban, Métus. Tehát nem lehet nézni a magyarban ez a szó.
Van jelentése?
Van, biztos, csak most ezt nem tudom nekem megmondani. Általában van a nevetnek. Tehát Métus Éla volt a legidősebb. Ugye az a fontos, hogy Ádám is, tehát 930 évet is, és nemze fiakat és lányokat, tehát ugye szaporodik és sokasodik az emberiség a Földön, de a sét születésén ez a megjegyzés, hogy az ő képére nemzette, ez azt akarja mutatni, hogy tehát aki innentől fogva születik a Földön, tudnunk kell, hogy bűnben születik. És ez azért fontos, mert én elég emelem ki mindig, már párszor itt Sipin is mondtam nektek, hogy én nem is nagyon szeretem így semlegesen mondani, az ember, hanem mindig tegyem oda mellé, hogy a bűnös ember. Mert ez a valóság a bűneset óta. Ha semlegesen mondjuk bármilyen bibliai beszélgetésben, vagy vitában, hogy ember, az hajlunk arra gondolni, mintha valami szebb képünk lehetne róla. Bűnös ember. Bűnös embert, akiért jött a megváltó. És így tovább. Bűnös ember, aki megszületik. Tehát az és meghala hirdeti, hogy Isten beteljesíti a szavát biológiai halál értelmében is, és emlékeztek, ez kegyelem is, hogy az ember nem élhet örökké bűnösen a Földön. Tehát nekünk az és meghala az elszomorító, mert jelző, hogy a halál ott van a világban, de mégis kegyelmet is mutat, hogy így nem élhet örökké. Ami látszik, és most már kicsit átfogóban beszélek az ötödik részről, ami látszik, hogy mindenképpen el akar jutni Énókig, tehát ez az egyik nagyobb szakasz az ötödik részen belül, aztán pedig Énóktól Nóéig. És tehát ha valaki soha nem olvasta a Bibliát, és elkezd olvasni az ötödik részt, biztos, hogy megakad a szemmel, hogy Énóknál nem az a visszatérő formula van, ami. És hogyha kiszámoljátok, hogyha 969 évet élhetett Métus Élak, Énok meg csak 365 évet, könnyű megérezni, hogy az egy év 365. Tehát az ugye az kb. A harmada nagyjából. Tehát azt kéne mondanunk, hogy Métus Élak meghalt mondjuk 90 éves korába, ha most veszük a mai adatokat, vagy 70-80 éves korában, vagy 90 könnyen, tehát 90 éves korában, akkor én már 30 éve nem lennék itt a Földön, hogyha én lennék Énok. Mert 30-20-valány éves korát is szerintem. Már bocsánat, nem mondtam semmit. Nem végérettségiztetek, bocsánat. Szóval értitek, tehát, hogy úgy képzeljük el, hogy ez nagyon korán elment. És vigyázok, hogy azt mondja, hogy meghalt. Szóval ez a fantasztikus, hogy Énok nem az jellemző, ami a összes többi előtte, és egy kivételével utána, hanem ő, ezt olvastuk róla, hogy mivel Istennel járt, Isten magához vett. És látjátok, remélem, hogy a zsidókhoz írt levél 11. részében van rá utalás, hogy ezt nézzük meg. Zsidókhoz írt levél 11.5. Aki megtalálta, olvashatja. Zsidókhoz írt levél 11.5. Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Itt ugye azt láttuk a mózesi szakaszban, és mivel Istennel járt, eltűnik, mert Isten magához vette. És a zsidókhoz írt levél íróján keresztül Isten lelke, mint utóbbi információt ad. Kedves volt Istennek. Kedves volt Istennek. Énok is úgy született, mint Sét. Tehát az apja képére, azaz bűnösként. De ezzel a kifejezéssel jelzi az Énok, a bűnös Énok életének a jellemét, hogy Istennel járt. Mit jelent a gyakorlatban, hogy Istennel jár? Gyakorlatban mit jelent ez, hogy Istennel járni? Amikor jár az ember, mit csinál?
Járatkozik.
Tessék? Mikor jár az ember, mit csinál?
Egy irányba megy.
Megy egy irányba, így van. Most mikor járunk? Megyünk egy irányba.
Döntéseket hoz.
Cselekszik, imádkozik is. Tessék? Halad elő, igen. Nem megáll vagy vissza, mert nem jár. Tehát... Igen. Minden lépés Istennel. Most gondoljátok el, minden lépés Istennel. Te ezt elmondhatod magadról? No. Még a féle lépés is az Úrral. Amikor balesetél. Nem azt, de most komolyan, most az ütesen mondtam, de erre gondolva, hogy balesetél. Tehát nem azt jelenti, hogy Énok nem élt át a bűneset utáni világ sokféle szörnyűségét, lásd majd mindjárt látod, hogy milyen. De azt mondja, hogy amit átélt Énok, az mind az Istennel. A 119. Zsoltár 105. versen mondja azt, hogy lábam előtt, mondja, mécses a te igéd, ösvényen világossága. És ugye a mécses az csak általában egy lépést mutat előre. Tehát amikor nem látom világosan, hogy merre kéne menni, nem tudok tervezni előre, és akkor az egész hívő életemet be tudom biztosítani, és akkor még a végén még az Úr kegyelmére se szorulok, mert már annyira nagy hívő lettem, hanem lépésről lépésre. És lehet, hogy nem tudom, most mit csináljak, nem gond, tegyem meg a lépést, mert a következő nyíl segít Isten. Tehát ez az Istennel járt, ezt jelenti. És ez a kifejezés a zsidókhoz írt levélben, hogy kedves volt Istennek, ez nekem nagyon kedves kifejezés. Kedves volt Istennek. Hogy mondta Jézusra vonatkoztatva? Gyönyörködik benne. Tehát Énok életét látva az úgy gyönyörködött benne. És ezt azzal mutatta ki, hogy olyan szép a zsidókhoz írt levélben ez is, hogy nem látott halált. Ez annyira szép, figyeljetek, nem látott halált. Azaz Istennel járt, és a biológiai meghalásnak a szörnyű valóságát, állapotát úgymond látnia se kellett. Tehát nem kerül a kapcsolatba. Valószínűleg, ha Jézus hamarabb el nem jön, akkor mi is megtapasztaljuk ezt, hogy mit jelent a fés meghala. Mondjuk 365 éves koromban lehet, hogy én is azt mondanám, hogy talán most már itt az ideje. Bár némelyek már 20 éves korúban is érzik, hogy most mindenki életnek semmi kedvem nincs, ez szörnyű egyébként, ha belegondoltok, vagy már 10 évesen is, ez tényleg ez nagyon szörnyű, egyszerűen ez katasztrófa, de mekkora ajándék lenne ez, hogy nem kell meghalni. Ki volt még? Tessék? Nem. Ugye ez a jó, hogy a hívő ember az kegyelmet nyer bűnös, tehát nem bűnösen halunk meg, hanem kegyelmet nyer bűnösen. Ki nem halt még meg? Illés. És ő mennyire volt nagy hívő? Te gondoljátok át, hogy ugye Illésnek voltak nagyon nagy szárnyalásai, de voltak kőkemény mélypontjai is. Énoknál azt látjuk, hogy hát ő aztán olyan szupermennek tűnik szinte. Jó, csak... Igen. Várj, én nem is mondtam, hogy ilyen volt, csak azt mondta, hogy Énokra azt olvassuk, hogy Istennel jár pont. Illésnél viszont bemutatja az ige, hogy csúcsokon, meg völgyekben. Tehát Illésnek nem volt olyan élete, most a hit szempontjából se, hogy szárnyalt volna mindig. Ugye mondta is, hogy olyan eddig ám be az életemben. De totál depresszióban fekszik, alszik. És őnek is Isten mégis megadta ezt, hogy nem látott halált. Sőt, hát Illésnél látjuk, hogy elég izgalmasan vitte el az Úr. Csak jelezni akarom nektek, hogy az, hogy is Énok Istennel járt, ez nem egy ilyen rendkívüli, tényleg nem egy Superman volt Énok, hanem ugyanúgy bűnös volt, csak az ő korában, 365 éves korában úgy látta az Úr, hogy elviszi magához, halál nélkül. És azt hagyja meg, hogy Isten vitte el. Ha az Úr Jézus eljön, bár csak ez lenne, hogy megélnénk, akkor valami hasonlóban van a részesedésünk, mert a hívőknek a teste átváltozik egy pillanat alatt dicsőséges feltámadott testé, és elragadhatunk az Úr elé. És ez a kifejezés ott a Tesszalonikai levélben úgy kéne, hogy értsük, hogy jön a vőlegény a mennyasszonyáért, és ókori mennyasszony várja a vőlegényét, jön a városba a vőlegény, és akkor a mennyasszony háznépe kimegy a vőlegény elé a városkapuhoz, fogadja, és együtt mennek a mennyasszonyi házhoz, hogy aztán találkoznak a mennyasszony és a vőlegény. Tehát ezzel a képpel van leírva, hogy az Úr Jézus eljövetelét az övéi úgy érik át, nem látva halált, hogy elé ragadtatunk, mert jön a vőlegény, és megyünk elé, és ahogy jövünk vissza, az meg már az új ég, új föld dicsőségének a szépsége. Jelenések könyvében. Csak jelzem, hogy ha Jézus eljönne, akkor nekünk se kéne halált látni. Illésről ugye tudjuk, hogy Jézussal beszélgetett a hegyen, ahol Péter szeretett volna maradni. Tehát biztos, hogy Énok is, meg Illés is olyan helyen, olyan állapotban van, ahol azért nem rossz. Csak nem dög unalom, meg pokolba jobb, mert van, akik így gondolkoznak. Nem, csak jelzem nektek, hogy az, hogy Énok Istenet és az Úr magához vette, ez az és meghala, és meghala, és meghala kifejezések között önmagában hirdető, hogy az Úr a halált is legyőzte. És akkor ezzel zárom is ezt a gondolatsort. Tehát a halál legyőzetett. Énok élete mutatja, nekünk meg az Úr Jézus feltámadása még inkább. De ez a tehát itt, hogy Isten ígéretet beteljesíti, és ő győzött, ez az Énok két vagy három versben leírt élet történetében látszik, hogy Isten legyőzte a halált, a biológiai halált, és nem csak a lelkét. Tehát az Úrnak van joga és lehetősége bárkit magához venni hamarabb. Kettő embert már magához vett. Tessék? Nem tudom, hát ez az ő lehetősége. Ugye, az, hogy magához veszi, ez az Úr dolga, a bűnös hívő, a kegyelmetlen hívő meg járjon Istennel, mint Énok, és majd meglátjuk. Igen, hát akkor Énoknál mondjuk azt, hogy ugye ő nem is élt olyan hosszú ideig, csak 365 évet, ezért az látszik ebben a történetben, hogy ezek valóságos életkorok voltak, tehát nem holdévek, mert holdévbe számolnák, akkor is elég sok kijönne, de mindegy, csak vannak, akik ezt mondják, tehát valóságos évek. És ha olvasnánk más ókori keleti mítoszokat, azokhoz képest kismiskák ezek a számok, mert ott aztán több tízezer évet is élnek némely emberek, akik még istenekkel is kapcsolatba kerülhetnek. Tehát a többi ókori keleti mítoszhoz képest ez a 969 év nem is olyan sok. Ha viszont magunkhoz nézzük, hogy 120 évig élhetünk.
Magát
érde? Nem tudjuk. Mózes 120 évig élt, az biztos.
Jó, de manapság.
Hát de Mózes az már manapság. Igen. Jó, tehát, hogy ahhoz képest, tehát boldog.
Egy ember a Okinawának 105 éves.
Igen. Na, tehát a... Én, mikor a 2010-ben Sheffieldben voltam Derek barátomnál, aki akkor volt, azt hiszem, 80 körül, neki volt egy 13 vagy 15 évvel idősebb barátja, szóval azt hiszem 97 éves volt, és akkor utazott a villamossal, másfél órát utaztunk vonattal, meghallgatta velünk egy rólgalakoncentet, visszautaztunk, visszament villamossal a lakásába, tehát 97 évesen fit volt, és totál, tehát szellemileg is, és kinézett a 70-valány évesnek maximum. De tényleg, én csak néztem gyerekek, és nem akartam hinni, hogy 97 éves.
Nem,
79
volt.
Nem, sajnos. De csak azt mondom, hogy mikor ezt megláttam, ugye úgy bennem volt, hogy hát végül is van ilyen, persze, ott van, a szemem előtt van. Mert a Derek barátom, aki ugye 10-valány éve fiatalabb volt, ő idősebbnek nézett ki, mint a Cecil. És abszolút, abszolút fit, tehát szellemileg is, hát annyit nem ettünk vele. Ugye valaki velem együtt tud nevetni, azért az fiatalos kell legyen. Na de csak jelzem nektek, hogy ha mi szempontból nézzük, akkor úgy elszomorodunk, hogy hát, vagy meg ugye hihetetlen, hogy hát ilyen sokáig nem is lehetett élni. De az írszámok hagyd mutassák azt nekünk, hogy Istennek a életet fenntartó, gondoskodó szeretete, meg az, hogy töltsétek be a földet, bűneset után is áll, meg azt, hogy ő akarja adni az utódot, mert a messiási ősök megszületnek, ez mind jelzi az életkorokkal is, hogy Istennek milyen nagy terve van. És még egyet hogy emeljek ki, akkor is igazak ezek a hosszú életkorok, hogyha közben majd a hatodik részben mindjárt látjuk, hogy lelki és erkölcsi szempontból viszont egyre rettenetesebb lett az emberiség állapota. Énok után ugye Métusélak, ő lesz a legidősebb ember, 969 évével, és utána nagyon hamar ott vagyunk Lámek, majd Noé. Lámek volt a Kaini ágon is a negyedik részben, ő volt, akinek két felesége van, és igyekszik a ember fiatal megölésével. Itt az itteni Lámek pedig, aki Noé őse, vagy apja, most úgy így mondom, tehát hagyd mondjam, hogy apja. És akkor azt látjuk, hogy ahogy elnevezi Noét, azzal valamit kifejez már Lámek. Ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban, és kezünk terhes fáradozásában a földön, melyet megátkozott az Úr. Tehát, mikor ezt Mózes leírta, ugye is Isten népének, ez a 5. rész, 29. verse, most ugye Mózes már utána van mindennek, jócskán, meg mi is, de itt, tehát ebben a versben is benne valami, hogy megátkozta az Úr a földet, megátkozta, és ugye tudjuk, hogy Noénál majd bekövetkezik az ítélet, és mégis azt látjuk a Noé nevénél legelőször, amit itt olvastam. Tehát jelzem nektek, hogy Noé személye, mikor legelőször előkerül a Bibliában, az beszél az Úr átkáról is, de mégis elsősorban arról, hogy majd az Úr valamit készít általa. Noénál 500 éves, és Sém, Kám és Jáfet születése. Ami ugye az mindenképp azért van megemlítve, mert ők lesznek azok, akik majd Noéval együtt élve maradhatnak. Tehát most akkor hagyj ne foglaljam össze, amiket eddig elmondtunk, áll minden, de szeretném aláhozni nektek, hogy amikor, még ennyit, hogy amikor a Krónikák könyvében olvassátok majd a nemzetségtáblát, a családfát, ott is vannak mindig apró megjegyzések egy-egy versben eldugva, amik segítene egy kicsit végigmenni azon, hogy itt évek meg nevek, ilyen unalmasnak tűnőek, de remélem, hogy sikerült azt igazolni nektek, hogy a családfa az nem unalmas, és azért van, hogy hát, amelyik hívő végigveri magát rajta, az milyen nagy hívő, hanem mutatja a kapcsolatot velünk is, a családfa, meg mutatja Isten ígéretéhez való hűségét, és Istennek a kegyelmét. És az Énok személye pedig, meg a Noé személynek a megemlítése, a nevéhez kapcsolódóan ez jelzi, hogy az Úrnak a Föld megátkozás elmére is nagy tervei vannak. Azt hiszem, hogy igen. Hatodik rész. Az önpedig kifejezést tudjátok, én nagyon szeretem, mert egyrészt ez egy teljesen természetes kifejezés az ősi nyelvnek, magyarul is, de mégis jelzi, hogy a dolgok történnek. Nem csak úgy véletlenül, hanem a dolgok úgy történnek, ahogy az Isten, a Teremtő és a Gondoskodó Úr a háttérben ott van, és fenntartja a világot, fenntartja az emberiséget, és bármi, ami történik, az az ő fennhatósága, az ő törvénye, az ő akarata, az ő döntése alapján történhet. A bűneset óta, ha vétkezik az ember, a bűnös akkor tapasztalja Isten szigorát és ítéletét, ha Istennel jár, akkor még abban is tapasztalhatja, hogy az Úr magához beszél. Nem lát halált. Tehát a lőn pedig, vagy történt pedig, ez azt mutatja, hogy isteni üsztörténet megy végbe a Földön. És ennek az üsztörténetnek van egy koncentrált része, ami az Isten ígéretet beteljesítő történeti cselekedete, de ezzel nehogy azt mondjuk, hogy és minden másodpedig csak úgy megy. Tehát mindenek fölött ott van az Úr, ami az emberiséggel történik, az is, de az Úr a messiás ígéretet is készíti. A lássét ezért született meg Ádámnak. Kaini ágot is tartotta az Úr kegyelmesen, ott is sokáig éltek az emberek, de Sét oldalán is. És akkor azt látjuk, hogy a Noé neve ugye a 8. versben jön elő, tehát az 5. rész 29. versére volt először Noé neve, és jelezte a Szentírás, hogy valami nagyon jó dolog történik, aztán a 8. vers a 6. részben. És ugye emlékeztek, hogy az eredeti szövegek nincsenek így felosztva fejezete, tehát ez folyamatos szöveg. Tehát én hagyd mondjam én nektek, hogy ami most itt a 6. nekünk a 6. részben lejön, az valamilyen módon természetes folytatása a családfa, a nemzetségtáblázatnak is egyrészt, és majd amúgy az is természetes folytatása mindannak, ami eddig le volt írva. Tehát bemutatja az őstörténeteket. És a lőn pedig jelzi, hogy most azért megint szeretnék valami fontos igazságot mondani neked, ember, bűnös ember, Isten népe, az én kegyelmemből és szeretetemből. Mert ugye a Biblia az Istennek a kegyelmét és szeretetét akarja hirdetni. Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Ugye előtte azt olvastuk, hogy és nemze fiakat és lányokat. Itt van tehát arról szó, hogy ugye az emberiség szaporodik. Itt azt mondja, hogy az emberek sokasodni kezdtek, és lányaik születtek. Tehát ebből mindenképp éreznünk kell, természetes módon szerintem, hogy most nem azt akarom mondani, hogy fiak és lányok születtek, hanem hogy az emberek, majd látjuk, hogy milyen emberek, az embereknek lányaik születtek. A folytatásból megtudjuk, hogy milyen lányok születtek az embereknek. Hm? Ezt honnan tudod? Ahol?
Smertek az Isten az emberek lányai, szépek azok is lőjének a feleségeket, még azok közül, akiket megkeveltek.
Na, tehát Bibliával így, Bibliával gyózolnátok, hogy szép lányok születtek az embereknek. Tehát ott van az igében. De azért azt ne felejtsük el, hogy a lányok szépsége
és
nem. 969 évesen is tudott. Egyébként Sár emlékeztek, megtetszett a fáraónak. De attól szép lehet.
Mi volt a titkunk?
A hosszú élet. A hosszú élet. Figyeltek csak, hogy de az lányok szépségét és az, hogy megkedvelhető volt a külsejük, azt miből tudjuk meg? Itt az igében mit olvastunk?
Látták az Isten.
Igen. Látták az Isten fiak. Látták az Istennek fiait. Tehát a... persze szépek voltak, ezt elfogadhatjuk, csak az ige úgy jelenti ki az emberek lányainak a szépségét, hogy látták az Istennek fiai. És csak állíthat mondjam, hogy Istennek fiai látták. És megkedvelték. A megkedvelte az ugyanaz a szó, ami a harmadik részben Éva számára a kísértés része volt, hogy kedves a szemnek. Tehát amit Éva a kísértéskor átélt, itt az Istennek fiai ugyanezt a fajta érzést és lelki igazságot, valóságot élik át. Egyáltalán azt hagyhúzom el nektek, hogy ami az őstörténetekben ugyanaz a szó, vagy hasonló szó, azt mindenki észre kell venni mindig. Magyarban is. Tehát az nem véletlen. Tehát nem véletlen, hogy ez a párhuzam, mert összetartoznak, hogy mutatja, Isten igény mutatja, hogy a teremtés után Isten hogyan készíti a szabadítást, de ott a bűnnek is milyen fajta rontásai vannak. Tehát az a fajta megkedvelés van, ami az Éva számára is. Most térjünk ide, ami ma is hála az Úrnak, vannak szép lányok, ugye itt is minden lány szép. De mit látunk, hogy... Na jó, de nem az, most gondoljátok, de tényleg ez a kérdés, most gondoljátok el, hogy nem csak a gyümölcs lehet kísértés eszköze, tehát a kísértő számára eszköz, hanem ebben a történetben azt látjuk a végén, hogy az özönvíz azért is következett be, mert ezt élték át az Istennek fiai. Tehát, hogy a lányok szépsége, az emberek lányai szépsége kedves volta, vagy most itt első van tényleg a külső. Nem, hanem hogy a kísértés lehetőségét jelenthette ezeknek az Isten fiaknak. Még nem tudjuk, hogy kik ezek a... Most még nem tudjuk, csak most még csak azt akartam kiemelni, hogy valami, ami, figyeljetek, valami, ami Isten ajándéka, erre a korra mégis valami nagyon nagy szörnyűségnek lesz az ördög kezében a lehetősége.
De ezt honnan tudjuk, hogy itt azon írva, hogy feleségül lették őket, tehát akkor az...
Igen, csak ugye mindjárt most tisztáltok, akkor kik ezek az Isten fiak. Mert ugye az a baj, hogy azt mondja, hogy sokasodni kezdtek a földszínén, lányai születtek, és látták az Istennek fia, az emberek lányait, hogy szépek azok, vettek maguknak feleségeket, mindazok közül, akiket megkedveltek, és mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen élete ideje 120 esztendő, és aztán, ahogy a 5. vers mondja, és látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ez az 5. versben leírt állapot, ez azért következett be, mert az Isten fiak meglátták az emberek lányait, és megkedvelték, és feleségül vették. Tehát nem a házasság, mint olyan a baj, hanem hogy itt az Isten fiak ilyen módon vettek feleséget maguknak. A Mózes könyvé, a Mózes 5 könyvében az Isten fiak kifejezés nem szerepel máshol. A Jób könyvében és több más helyen szerepel, és ott egyértelműen angyali személyekre vonatkozik. Jókönyvben úgy van, hogy az Istennek fiai, az Isten fiak, ott az Úr körül udvarolnak, ezek közé tartozik a sátán is, és az Úr, amikor dicsekszik Jób személyével, hogy ő is milyen fedhetetlen, akkor a sátán ezt kihasználja. Tehát az Isten fiak és a sátán, mint angyali személy. Az első fontos igazság tehát, hogy Mózes könyv, ugye a kijelentés történetben Mózes könyvi az első. Tehát nem szerepel, hanem az Isten fiak kifejezés, tehát Mózes könyvében csak magunkra vagyunk utalva, ha a későbbi kijelentés történetben az Isten fiak angyalok, akkor mondhatnák, hogy akkor valószínűleg itt is erről van szó. Igen, várt. Igen. Igen. Nem, mondjad.
De az is, hogy ez jutott eszembe, hogy Jézus azt mondja, hogy ha meghalunk, akkor nem, hogy az Isten adjon, leszünk hasonlók, és nem fogunk többet házasodni.
Igen. Igen.
Én azért nem gondolom, hogy ők angyalok.
Várjál, én nem mondtam, hogy azok, csak én most mondtam az igét, hogy mert tudjátok, a Bibliával értelmezzük, ha tudjuk.
Igen.
Ezért említem ki, hogy a Mózes könyveiben nem szerepel lesz, hogy Isten fiak máshol így. Későbbi jelentés történeti iratokban igen, ott angyalokra vonatkozik. Mi van, hogyha angyalok? Akkor pedig azt látjuk, hogy Jézus maga mondja, hogy az angyalok nem házasodnak, mert szellemi lények. És akkor, tehát ha nem angyalok, akkor kik? Van a zsoltárokban az Isten fiak kifejezés vezetőkre vonatkoztatva. Tehát vezető emberek.
Nem lehet érzem, hogy atyám fiaidról ilyen
példány. Várjál. Nem, nem csak, hogy vezető. Tehát mi van, ha vezetők? Akkor elvileg, tehát akkor emberek.
Ebben ember is lehet az, hogy ugye megkülönbözteti az a rész a Káini vonalat.
Igen. Igen.
Hitetlen és
hívő vonal,
és
így is felkérdezik. Igen, tehát általában a konzervatív ige magyarázatokban vagy azt olvashatjátok, hogy valaki a említett angyalokra vonatkozott jelentés miatt azt mondja, hogy itt angyalokról van szó, tehát konzervatív ige magyarázatok is, de ezzel szemben sokkal erősebb érv az, hogy az későbbi kijelentésben van, illetve a Jézus mit mondott, a többiek pedig azok azt hangsúlyozzák, amit most te mondtál, hogy a hívő vonal keveredése a nem hívő vonallal. Ezért akartam nektek kiemelni az elején, hogy én ezt az évet is előhoznám, ezt most nem olvasom a kommentárba, csak nekem ez az év is fontos, hogy meg akarja különböztetni a tehát, hogy emberek lányai, Istennek fiai, emberek lányai, tehát ugye fiú a színneből, a lányok azok nőneműek, tehát, hogy itt használja ezeket a kifejezéseket, hogy Istennek fiai, emberek lányai, és jelezni, tehát az Istennek és az emberek, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy Isten és ember, hanem, hogy kihez tartozó. És hadd mondjam nektek, hogy tehát a negyedik résznek a végén, mikor ezt olvastuk, a Sét nevi, vagy Sét fia nevéhez kapcsolódóan, Sétnek is született fia, nevezi annak nevét Énosnak, akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. Van egy ilyen lehetséges jelentés is ott a kifejezésben, hogy tehát itt a héber szöveg így fordítható, hogy akkor kezdték nevezni az Úr nevével, vagy az Úr nevéről valakit. Jó, tehát nincsen igazából, hogy kit. Tehát, hogy ilyen nincs megnevezve. Tehát, hogy csak ez a jelentés, hogy akkor kezdték az Úr nevével, az Úr nevéről nevezni. És akkor a jelentése pedig, megszületik Sét, megszületik Énos, és onnantól fogva, akik születnek ebbe a családba, azok az Úr nevéről neveztetnek. Tehát a hívő vonal. Nekem ez egy nagyon kedves magyarázat, ez nem belemagyarázás, jelzem nektek, hanem itt a héber szavak jelentése miatt, sejtetek, hogy utána néztem, mert csak úgy nem mondok nektek bármit is. Tehát itt a Énos nevet kapcsolódóan, vagy ez a jelentés, hogy segítségű hívni az Úr nevét, de a szöveg helyzete miatt nekem ez a jelentés még közelebbi, hogy akkor nevezik az Úr nevével, az Úr nevéről. És ugye azt, aki születik, azaz az Úr vonal az, a hívő vonal. És így az Úr nevéhez kapcsolódó emberek, és amikor Istennek fiai, akkor pedig ez a kifejezése benne van, hogy az Istenhez tartozó emberek, tehát a hívő vonal. Ez a két jelentiség együtt nekem még inkább erősíti mindkét oldalon jelentés lehetőségét. Azért kedves ez a magyarázat egyébként, ha ezt elfogadjátok, vagy elfogadjuk, mert amikor a hívő vonal keveredik a nem hívővel, azaz, hívő és nem hívő köt házasságot, ott ugye mi szokott történni általában? Előbb vagy utóbb? Mit mond a Biblia, hogyha hívő, nem hívővel köt házasságot, akkor mi történik? Az a házasságkötés után valaki megtér, az. Ez az, amikor hívő, nem hívővel köt házasságot, akkor mi történik? Vigyázzatok, mert beugratós kérdés. Ne gondolkozzatok. Mi történik a hívő, nem hívővel köt házasságot? Nem. Gyerekek, egy választ fogadok el. Mi történik, hogyha a hívő nem hívővel köt házasságot?
Baj.
Nem baj. Mondd más szóval a baj. Három szó.
Bűn.
Vagy betű. Bűn. Hát ilyet ne történjen. Mert mit mond az ige? Hát mit mond? Hogy a hívő ne kössön hitetlen a házasságot. Ugye? Mi korunkban is nem az van, hogy simán kötünk, vasaréten is, simán kötök házasságot nem hívővel, és utána elkezdem mondani, hogy akkor mi történjen. De a Biblia azt mondja, hogy hívő ne kössön hitetlen a házasságot. Figyeljetek, most én benne vagyok én is, még úgy látom, hogy nincsen gyűrű az ujjamon. Tehát, nem az, hanem hogy ez nagyon nem könnyű. Mert ugye az emberek lányai, vagy fiai, ilyen kedvesek és szépek. Vagy ha megtetszik, megvárom, amíg hívővé lesz az Úr kegyelméből. Ez most komoly, most azért vagyok kemény, mert ezt az ige mondja. Ezt nem én mondom, ezt az ige mondja.
Hol van konkrétan ez így,
amire
tesszük az, hogy ugye ne legyen felemel hozzájában XYZ van, ott nem konkrétan a házasságról van szó, hanem egyszerűen a hív és a hitetlen kapcsolatokról alapvetően. De ott nem konkrétan a házasságot él.
De akkor miért lehet a házasság?
Figyelj, egyszerű, nem kell belebonyolódnunk, nézzétek meg a házasság alapigéjét.
Az meg?
Erről beszélgettünk, ezt nem volt itt az, amikor én tartottam. Mózes első könyve, második rész, utolsó előtti verse. Feleségéhez is lesznek ketten egy testé. Ez azt mondja, hogy hívő nem köthet hitetlennel. Mert az egy testé létel, az nem csak a szexualitás vonatkozik, hanem az egész lényük, pszichéjük, szellemük, és a hívő a hitetlennel nem lehet egy testé. Nem tud. Tehát ha hitetlen, akkor a hitetlen nem szereti Jézus. A hitetlennek semmi köze nincs Jézushoz. Hogy akar egy hívő Jézussal járni egy úton, amikor a társa hitetlen? A másik meg az, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzájövőt. Mert egy test. Figyeljetek, most nem ez a témánk, csak gondolkozzatok el azon, hogy amikor mégis megtörténik, mert bűneset után vagyunk, akkor mindig valamit csinálni kell. A hívő valamit csinálni kell a hívőnek. És ha nem tér meg, tehát a lúkányből nem tér meg a nem hívő, akkor egy életen át hordozza annak a terhét. Egy ilyet át hordozza.
De nem ez, hogy törökes van a hazatérés, de nem azt mondom a másik
hazatérés,
hogy ott el is kellett várjunk.
Igen, igen.
Ugye van példa is.
De jó, de van példa, csak az, csak én azt mondom, figyeljetek, én azt mondom,
de
amikor a Ezsdrás Nehémiás idejében. De figyeljetek, én azért mondom, hogy mivel Jézus, figyeljetek, mikor az, megkérdezik Jézust, hogy szabad elválni, akkor Jézus ugye arra utal, nézzük meg, mi volt kezdetben. Tehát, ha ez a kérdés, hogy hívő, nem hívő házassága, én a Jézus szavai miatt gondoltam ezt mondani, hogy nézzük meg, hogy mi van kezdetben a teremtésnek, amikor nincs bűneset, akkor mi van, és nézzük meg, hogy ott mit mond az ige a házasságról, és akkor úgy keresünk választ arra, amik nekünk is, a mi életünkben is problémák. Itt a Mózes első könyve 6. részében pedig, ha ezt a jelentést elfogadjuk, már pedig nyugodtan elfogadhatjuk az említettek miatt, hogy a hívő vonal összekeveredett a nem hívő vonallal, ezzel mutatja be Isten azt az állapotot, azt a szellemi, lelki, elkölcsi állapotját a Földnek, az emberiségnek, ami után Isten azt mondta, hogy elég. Ez nagyon fájó nekem ezt most mondani, de szeretném elmondani nektek, hogy a kegyelmet abban hagyja utasan föl, hogy az özönvíz akkor jött el, amikor ennyire mélyre süllyedt a bűn rontása. És Isten kegyelmének a jele a Földön abban mutatkozik meg, hogy csak akkor lesz végső ítélet, amikor már az Úr kimondja, hogy vége, most már ítélek, addig az Isten kegyelme mindig adhat szabadulást. Áll az ugye, hogy jön az Úr Jézus vissza, csak szeretném nektek mondani, hogy az özönvíz története azt mutatja, hogy a világ most a mi időnkben is még mindig nem olyan gonosz, mint amilyen gonosz lehetne. Értitek, hogy mit akarok kihozni? Tehát akkor ott 8 ember maradt. De abból azért, mert egy volt, akire azt mondja, hogy kegyelmet talált. Illetve azt látjuk, akkor, mert most már tovább viszem a gond, amit kérdeztél, tehát azt látjuk, hogy a másik oldalon meg híres neves emberek, meg óriások is voltak abban az időben a Földön. Tehát lelki és erkölcsi szempontból volt rettenetes az állapot, minden más szempontból lehetett rendkívül dicső és magasztos. Ugye a Káin utódainál van, olvassuk, hogy voltak a siposok, nem ugye a...
Már akkor.
Szóval siposok, meg a többi szakma, tehát ezek és azt mondja, hogy híres neves emberek, és itt is hagyj egyezzem meg, ezt biztos tanultátok a Bibliasúdiba, hogy a híres neves, az benne van a névszó. És majd a 11. részben jön elő, hogy szerezzünk nevet magunknak. Tehát a névszó, hogy a 6. részben ott van, hogy az ember neve, tehát a bűneset utáni emberiség, majd, hogy nem a teljes emberiség, mert ugye ott lesz majd Noé mégis, tehát majdnem a teljes emberiségre az a jelző, hogy nagy nevük van. De elköltségek is az Istenről kapcsolatukban a legrettenetesebb. És ez nagyon, nagyon nagy kísértés. Mit mondott a sátán Ádámnak meg Évának? Olyanok lehettek, mint az
Isten.
Most hadd mondjam így akkor a 6. részhez, hogy a nevetek olyan lesz, mintha Isten lenni, Istennek lennétek. Magasztos.
És amikor elcsábították, akkor...
Nem kell csábítani.
Ez a kiszemelték.
Igen, ez így jobb, igen. Igen.
Akkor az Úr, amikor ezt mondja, ez egy büntetés, hogy nem maradjon le ezt a örökségnek.
Igen, ez ami fontos, megint ez is egy fontos, igen, hogy ha belegondoltok abba, hogy Mózes, aki ezeket a sorokat leírta, írta a 90. Zsoltárt is, és ott ugye arról olvasunk, hogy a mi esztendeink száma mennyi? 70, legfeljebb 80, és több mire. Tehát a 90. Zsoltárban Mózes leírja, hogy 70 vagy 80 esztendő. Az a tény is, hogy Mózes maga is 120 éves volt, és ugye nem kellett neki tolószék, hogy feltolják a Nébó hegyére, meg tárcsű, hogy szétnézzen a Kánán fölé, hanem olyan fit volt, hogy fölment simán arra a kis dombocskára, hegyre, meg tárcső nélkül simán belátta a területet, tehát jó szeme volt, tehát 120 évesen ő is fit volt, és jó szeme volt, de ez egy picit rendkívül is volt az ő részéről. Tehát 70-80 év Mózes szerint. És ez, hogy legyen az élete 120 esztendő, megint, hogy mondjam nektek, konzervatív igamagyarázók közül sokan vannak, akik azt mondják, hogy az életkora, olvashattuk erdődik magyarul is magyarázatot. A másik magyarázat is, én inkább épp az, a 90-i Zsoltán miatt is szeretném így mondani, hogy ez a Isten, épp az, hogy nem Istennek az ítélete, hanem az Isten kegyelmének a jele, hogy 120 évet adok arra, hogy hátha változás történik. Emlékeztek, hogy amikor Isten meghirdette az ítéletet Ninivébe, akkor Ninive megtért. Mert az ítélet ott függő.
Nem látom mind a kettőt, de ha megnézünk felül, az
ügyet elmondjuk, az nem értem. De, az is mondtam nektek, hogy ezt is mondják, én most inkább ehhez ragad, tehát ezt magyaráznám, hogy ha ebben a jelentésben az Isten kegyelem, tehát ha 120 év, akkor azt, hogy lecsökkentem, és ez is kegyelem, hogy ezt mondtam nektek az ötödik résznél is, hogy kegyelem, hogy nem élnek örökké az emberek csak bűnösként. De hogyha 120 év, ami az isteni türelmi időnek a meghatározása, akkor ez azt mutatja, hogy 120 évig még nem jön az az ítélet, ami már jöhetne. Mert hagyok időt a változás lehetőségére. Az óriások, ezek a nöfilimek, így van a Bibelben, ezekkel találkoztunk ugye a Góliát történetben, vagy a Dávid történeténél is, tehát ilyenfajta óriások voltak az ő idejükben is, de az a fontos, hogy az emberi méret is a nagyságot mutatta ebben az értelemben.
Ezek hogy kerültek oda, ezek
rámos emberek? Hát óriások. Mondom, a Góliát olyan 3 méter magas volt. Ma is vannak rendkívül magas emberek. Akkor abban az időben sokan voltak. Tehát az emberi méret is nagy volt, csak így szeretném mondani. De ami fontosabb, hogy ezek a ma hatalmaskor elétől fogva híres neves emberek voltak. Csak itt hagyd zárjam ezzel ezt a részt, aztán mindjárt be is fejezzük, hogy figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy az, hogy híres neves emberek voltak, ez önmagában nem baj, hogy valaki művészetekbe, a hivatás gyakorlásába elér egy sikert, egy karriert. Itt az a baj, hogy ehhez társult az, hogy és látta az Úr, hogy megsokasult az ember magassága a Földön. De ez a baj, hogy úgy híres neves emberek, és úgy vannak boldog házasságok, hogy közben ez jellemző. És hagyd mondjam így, hogy a hívő, tehát a séti vonal és a kaini vonal keveredése az azt hozza, hogy nem nagy megtérés van, és nem a messiási család fantasztikus hite, és mindenki, mint Énok Istennel jár, hanem azt látjuk, hogy megsokasodik a gonoszság. Ezért hagyd mondjam, hogy amennyiben a nem hívő társ megtér, a hívő fiatal, vagy idősebb engedetlen lépése után, az borzasztó nagy kegyelme az Úrnak. Mert az, hogy ki az Úré, az nem az dönti el, hogy mivel a társam, én hívő vagyok, és a társamat elvette nem hívőként, akkor biztos majd az Úr őt is kiválasztja. Ezt mi nem tudjuk. Ez nagy kegyelem, ha megtérhet. Látta az Úr, ezzel szemben, hogy mondjam a teremtésnél, látta az Úr, hogy mind, amit alkotott, igen, jó. Ádám és Éva házassága aztán különösen ott a csúcson van. Nagyon jó. És szép. Látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nekem ez a kálifolyozás tetszik a legjobban, a maga szörnyűségével. Szíve, a szív az a teljes emberi, teljes, tehát nem csak az érzése, a szíve benne van minden, aki az ember. Szíve gondolata, terve, szándéka, elgondolása, értelme, döntései, szíve gondolatának minden alkotása, minden, amit csinál, mond vagy tesz, szüntelen, tehát szüntelen. Nem az, hogy Énok Istennel járt, hanem akárhova lép ez az emberiség, akárhova lép, csak gonosz. Csak gonosz. Tehát ez a legsötétebb állapot az emberiségnek, és újra hagyd mondjam nektek, mert ez nagyon fontos, Isten kegyelme az, hogy ilyen mélyre akkor süllyedhetett, amikor aztán jött az ítélet. Addig Isten kegyelme sok mindent visszatartott. És ez ma is így van. És ekkor van ez a döbbenetes mondat, megbánt azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik a szívében. Én így mondanám, hogy a bűneset után, nekem ez fontos, hogy bűneset után mi is ilyenek lehetnénk, ha Isten kegyelme nem tartja vissza a bűnrontásának az erét az életünkben. A hedvék átém, amikor elmondjuk, hogy az ember bűnössége mennyire valós, akkor azt mondjuk, hogy mi most is szívből tudok képes vagyok gyűlölni. De azért ezt húzzuk alá, hogy ez a bibliai kijelentés akkor mutatja be az emberiség, a bűnös emberiség állapotát, amikor utána jön rögtön az ítélet. És Jézus is erről beszél, emlékeztek, hogy mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakba megkilegül, és ez a létező jövetelét megelőző időnek. Én azt mondom nektek, hogy szíve gondolták minden alkotása szüntelen csak gonosz, ez egy nagyon mély állapota az erkölcsi és a lelki romlásnak.
Akkor az erkölcsben nem tetszik a
nyugodt. Mi?
Hát ez, amit mondtál, hogy minden gondolat is szüntelen az embernek.
Isten kegyelme nélkül. Én azt mondom, hogy ha ma lelki vagy erkölcsi szempontból egy bűnös ember, tehát nem kegyelmet nyelvű, hanem bűnös ember nem gonoszul, nem gonosz gondol, hanem valami jót, ami használ ezt, az csak Isten kegyelme által lehet, mert ha nem lenne Isten kegyelme, akkor ilyen lenne most is a világ. Tehát ezzel a gondolat, ezt akarom kérni nektek, hogy az Isten kegyelme akkor is látszik a világban, amikor még nem a megtérés, meg a újjászületés, hanem ahogy visszatartja a bűnrontásának az erejét. Ez a kegyelem szempontjából megközelítve, ha viszont, ahogy mondtad, és mert a kérdés nagyon fontos, ha viszont azt nézzük, hogy milyen a bűneset utáni bűnös ember, akkor azt mondanák, ha kegyelem nem lenne, akkor ilyen lenne. Ha Jézus ma jön el, ne talán, akkor értetek, akkor ilyen. Csak azt szeretném mondani nektek, hogy az, hogy ma a világban, interneten, meg minden keresztül látjuk meg ugye ez a hír, hogy amíg gonosz, meg minden, tehát nagyon nagy a gonoszság ma is, rettenetes. De az Úr kegyelmét akarom kiemelni. Bocsánat, mondjad csak. Figyeljetek, amikor hívő és nem hívő köt házasságot, lehet, hogy a nem hívő sokkal elkölcsösebb életet él, mint a hívő. De ha belegondoltok, ez most ennyire nem lett meg. Hát amikor belelép, tehát egy hívő, belelép, ott meg van egy engedetlen lépése. Azt meg kell bánni. Tehát a bűnt azt meg kell bánni. És bocsánatot kell kérni. És hordozni a következményét. De ha nem történik megbánás, hanem magyarázkodás, hanem minden, akkor az a baj, hogy szomorú példák vannak, na.
Szerintem én köszönöm, hogy mindez mennyiben terjesztető tényleg.
A fele másikba?
Tehát igen, a házasság szeretnénk
hívni. A kis tábbat igazat mondott, hogy az ige, ott nem... Tehát az, én nem is arra akarok
hívni. Ugye ott a bármelyik mentó nemzetékből.
Persze, nem egyez egybe házasságra vonatkozik.
Nem fognak tudni.
De ha figyelted, én nem is ezt az igét akartam hozni példaképpen. Nem kell kivenni. Nem is veszünk ki, csak hogy ez az ige szakasz miről szól. Nem vettük ki. És mégis adódhat, de tudjál, bocsánat, mégis adódhat egy, nem azonos, de adódhat egy ilyen helyzet, hogyha a főnököd olyan, mondjuk, főnököd olyan, aki egyszerűen csak akkor tűr meg maga mellett, hogyha te belemész abba, ami nyilvánvalóan bűn, meg minden is, és oda jutsz, hogy bocsánat, főnök, akkor... Tehát nem csak a helyzet miatt, hanem az igének engedelmeskedett, ezt nem teheted, a főnököt se akarod érted, te nem te vagy a főnök, akkor lehet, hogy egy szuper munkátot kell hagynod. Mert egyszerűen nem teheted meg.
Azt jelenti, hogy egy olyan baráti közlekből jössz, például, de nekem a baráti társaságban az, hogy kábszeredett. Ez én is kábszereztem meg, de amikor megkértem, ez nem működött, ez a kapcsolat tovább. Viszont ha bemaradtam volna, egyszer nem tudtam egy után fejlődni. Nekem ez akkor volt nagyon hangsúlyos, hogy el kell döntenem, innentől kell tudni ezzel a csapatra tovább, viszont akkor hagyjam ezt az úgymond kívülni. Mert itt tényleg tetszik, nem tetszik, ki kell válni, és ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve az ilyen sűrkodányt is akarodjanak.
Sőt.
Hanem ma Isten adja, hogy találkozunk, akkor találkozunk, és tényleg képviseljem az Úr Jézus, de ne erőltessem ezt a kapcsolatot.
Igen,
hogy más lesz a találkozott, hogy
ők meg se szólt,
hogy kapcsolatban. Igen. Jó, de vannak olyan helyzetek, ahol tényleg nem működik, hogy a találkozó sem.
Jó, hát most...
Nekem például szintén hasonló volt a helyzet, ami annyira próbáltam őket, de amíg utána nagyon szerettem a régi társaságban. De egy idő után azt láttam, hogy egy darabig biztos nincs értelme találkozni. Aztán újra és újra találkozott, most újra is az igazolódott, hogy tőlem nem fogadnak semmit. Igazából csak azt hiányzik nekik, hogy nem vagyok olyan, mint régen, és
még egyben
lesz szembe párti. Nem, akkor meg sokkal békességesebb az együttlét tekintetében, és úgyhogy együtt, de ez megint nem általános.
Nem.
Mert valahol meg működik a szinten a kapcsolattartás, hogy nem válik a hívő ember bűnösségek. Pedig, amit a Tibor mondott példát, hogy a munkai, erre is nagyon szemléletes volt az, hogy újra és újra az én munkahelyemen állandóan azt akartak önök, hogy mindig csalják valamiben. És akkor állandóan készpényekkel jelentettem, hogy jó, de én ezt érsz meg, nem tudom ezért is ezért csinálni. És már hátam, hogy akkor elmegyek, már élveztem is a helyzetet, erről valamiért nem akartam én, hogy ő adja meg magát. Az előbb újra és újra megkapta magát, és olyan lépéseket hozott az életébe, amit az elmúlt 40 évben nem csinált meg, nem is értett. Szerintem jó most, hogy miért akar becsületes lenni. Számomra csak abban segítette a döntést, hogy akkor nem a könnyebb út, amit én szerettem volna, hátat fordítottam volna az első három hónap után a munkáinak. Erre lett belőle egy 6 éves
munka viszont. Annyit talán még, hogy a Pál, amikor ezeket írott a Korintusi levélben, maga a Korintusi levél sok tekintetben tipikusan néha adott élethelyzetekre vonatkozó tanács, amiből nevezessünk le általános elvet, bár valamikor le tudunk vezetni, de ott mindig ezt látni kell. De a házasságra nézve nincs jobb. Mivel Jézus is ezt ragaszkodott, nyugodtan ragaszkodott, hogy mi van kezdetben, és abból mindent utána megérthetünk a lázattal. Megegyétek meg, hogy a megbánás az megbánt azért az Úr bánkodik szívében, ez ma is, ha voltatok Isten tiszteleten esetleg véletlenül, akkor a megbáni szó előjött, és tényleg a szöveg, mindig a szövegkörnyezetből látszik, hogy az az ige, az a szó jelentése hogy az Úr nem bán meg semmit, mert ő nem ember, és nem bán meg, és tehát az ő terve végbe megy. Vagy a másik, amikor megbán az Úr, mert valahogy a dolgok úgy történnek, és ezzel akarja mutatni az ő szeretetét, kegyelmét. A megbánás az vonatkozhat kegyelmére, hogyha veszedelmet hirdetett, vagy vonatkozhat veszedelemre, hogyha isteni kegyelemből volt szó. Jeremiás könyve 18. része beszél erről. Itt ugye azt látjuk, hogy látja az Úr, és elmondja, hogy milyen, megbánt azért az Úr, hogy megteremtette az embert a Földön, és bánkódott a szívében. És mi, én azt mondom, hogy így tudjuk megérteni, hogy Istenben milyen kegyelmes szeretet is van, amikor ezt mondjuk, hogy amikor te is bánkódtál a szívedben, nyugodtan gondolj arra, hogy kicsit segít megérteni, hogy milyen lehet, hogy Isten bánkódik a szívében. Az ember szíve egész lényét, és az Isten szíve az egész lényét. Tehát Isten a teremtő úgy érzi, úgy látja, úgy gondolja, most őt is áthatja mindez, hogy bánom, és azt mondja az Úr, és ha az Úr mond valamit, ez az úgy szokott lenni, eltöröm az embert, akit teremtettem a föld színéről, de nem csak az embert, hanem ugye az állatokat is. Mert bánom, hogy azokat teremtettem. És akkor itt van a folytatás, de Noé kegyelmet talált. A de Noé kegyelmet talált, ugye a Héberben a Noé neve, illetve egy V betű, ami az és kifejezés, vagy és Noé kegyelmet talált, csak a jelentés miatt az és szócskához most ugye így ellentétesen de Noé kegyelmet talált. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És azért kedves nekem ez, hogy a 8. versben van ez itt, és nem úgy, hogy leírjuk, hogy Noé milyen rendes ember volt, meg ő is milyen nagy hívő volt, és ezért kegyelmet kapott, hanem hogy a Noé kegyelmet talált, ez ugye azt jelenti, hogy Istennek tetszett Noénak kegyelmet adni, kegyelmet mutatni. Tehát itt nem a cselekedetek általi, hanem hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát Noé nem volt jobb vagy rosszabb a bűnös emberek, ő is bűnös emberként született. Egy biztos, hogy ő a séti vonal képviselője, a családpályához tartozik, és őnál látjuk ezt, hogy kegyelmet talált. És ezen keresztül Isten megmenti majd az özönvízben is mégiscsak az emberiséget, meg megmenti az állatvilágot. A folytatásban majd látjuk, hogy ez milyen fantasztikus lesz. Annyit engedjetek meg, mert ezt el kell mondani, mert az állatokról is majd megemlékezik a bárkában. Tehát itt az állatok is szenvednek az ember bűnállapota miatt, de a mentésben is, amikor Isten megmenti, akkor az állatokra is gondol. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Ebből pedig az következik, hogy akármilyen mély az emberiség gonoszsága, lehet, hogy a Földön élő összes ember gonosz és bűnös, de ha van csak egy, akire elmondhatsz, hogy de kegyelmet talál, akkor azon keresztül Isten végbe viszi az ő tervét. És ez azért kedves nekem, mert nem olvastuk, hogy Sém-Kámi is jártak, mert Noé felesége, hanem Noé kegyelmet talált, és rajta keresztül ugye a családja. De hagyd mondjam így nektek, hogy nekem ebben a de Noé kegyelmet talált mondatban benne van az, hogy is majd Noé utódja, ugye az Úr Jézus, ő is egyedüli, egy személy, viszont ő visz mindent. Ő visz mindent. Tehát a de Noé kegyelmet talált, hirdeti, hogy van kegyelem az Úrnál, de ez majd sokba kerül az Úr Jézusnak. És az özönvíz ítéletét, ha majd veszitek, akkor szeretném kiemelni, hogy az özönvíz az majd példa lesz arra, hogy milyen, amikor Isten végérvényesen ítél, utolsó ítélet, és ott is, mégis az utolsó ítéletben is lesz majd, akik megmenekülnek, mert kegyelmet találnak, de Jézusért. És az özönvíz ítélete is nekem azt mutatja, hogy Jézusnak mit kellett elszenvedni azért, hogy megmeneküljünk ilyen nagy ítélettől.